Minden szombaton és vasárnap 10 órakor Urmix.
A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Urmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
Ez a Korona FM 100 és benne a Turmix közérdekű és szolgáltató magazin műsorunk 2014. február 16-án, 10 óra múlt 6 perccel. Mike Szilvia vagyok és Vörös István főszerkesztőnk nevében a következő témákkal várom önt is a rádiók másik oldalára. Az elmúlt években szembetűnő változás történt Kalocsán, a tekintetben, hogy megszűnt az utcán 10-es falkákban kóborló kutyák látványa. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy kevesebb az utcára került négy lábú, hanem azt, hogy másképpen kezelik a jelenséget. Amint arról már híreinkben is beszámoltunk, megváltoztak az ebb telepen uralkodó körülmények, sőt, nemrég a létesítmény hivatalosan is megkapta a menhelyi státuszt. Erről beszélgetünk műsorunk első felében mai stúdió vendégünkkel. A héten állványzat került a Kalocsa szívében álló városháza épülete köré, amely az elkövetkező hónapokban nem csak kívül, hanem belül is megújul. Ez azonban a benne működő hivatali egységek elköltöztetésével és a díszterembe szervezett házasságkötések kiköltöztetésével is jár. Ezekről a változásokról dr. Kis Csaba, a Kalocsaváros jegyzője beszél majd részletesen.
Május végéig meg tudjuk oldani, hogy a polgármester hivatal épületébe megtartjuk a nagy díszterembe az esküvőket, utána a klubháznak a emeleti részén van egy nagyobb terem, ott lesznek a szertartások.
A hetekben a Kalocsai Színházban tartott lakossági fórumot a baloldali összefogás választókerületünkben indított jelöltje Niedermüller Péter. A politikus többek között arról is megkérdezte szerkesztőségünk, hogy hogyan látja saját esélyeit az áprilisi választásokon.
Tudom azt, hogy az elmúlt 4 vagy 5 választási időszakban vagy periódusban mindig inkább jobb oldalhoz köthető jelölt nyerte meg itt a választásokat. Ugye minden sorozatnak egyszer vége szakad. Én nagyon erősen hiszek és bízom abban, hogy ez egy olyan választókerület, ami átbillenthető.
Röviden ennyi a Turmix mai témáiról, a részletek pedig itt az FM 100-on.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
I'm gonna go.
reggelt itt a Korona FM 100-on, kellemes és szép napot kívánok önnek is. 3 perc múlva 10:45, ez pedig a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Az elmúlt években a Kalocsai Összefogás, az Állatokért Közhasznú Alapítvány és a városvezetés közös gondolkodásának eredményeképp látványos változás történt a korábbi ebrendészeti telep életét, illetve a kóborkutyák helyzetét illetően. Mi több friss hír, hogy nemrégiben a menhely státuszt is megkapta, a pár évvel ezelőtt még igen mostoha körülmények között működő telep. Az ide vezető útról beszélgetünk ma is stúdió vendégünkkel, Simon Zoltán a polgármesterrel. Szervusz!
Szervusz Évi, köszöntöm a rádió hallgatókat.
Mindig, amikor szóba kerül a, hát most már tényleg említettük így, hogy menhely, akkor mindig vagy az egyik kollega a vezető szólal meg, vagy éppen te vagy az, aki interjút adsz nekünk. Milyen kapcsolatod lett? Hogy alakult ki a kapcsolatod a menhelyjel, illetve az ott dolgozókkal?
Úgy érzem, hogy ez nem véletlen, hiszen nekem kezdettől fogva szívügyem volt a kóbor kutyák kérdése és a kutyamenhelynek a létrehozása. Megtaláltuk egymást, megtalálta egymást az önkormányzat és az Összefogás az Állatokért Alapítványnak az aktivistái és vezetője. És hát örömmel mondhatom én is, hogy egy nagyon komoly 3 éves munka eredményeként jött létre a kutyamenhely. De engedd meg, hogy picit korábbra tekintsek, hiszen 2010-ben, amikor elhatároztuk, hogy milyen célokat szeretnénk megvalósítani a város érdekében, akkor nagyon sokféle célkitűzés volt. Ezeknek egy része már megvalósult. Említhetném itt a kubikus parkot, a műfüves focipályákat, a sportcsarnokot, de nagyon sok folyamatban van, amik már nem kérdések, hiszen a pályázati pénzek mindegyikre már rendelkezésre áll. Csak hát a folyamat vagy már elkezdődött, vagy még a közeljövőben fog elkezdődni. Itt mondhatnám, emlékeztethetnék mindenkit a kórház megmentésére, a gyerekosztályra, de a jövőbeni célok a kórházzal kapcsolatban a műszerpark fejlesztés, a betegirányítás, a rehabilitációs osztály létrehozása. De mondhatnám az 51-es út teljes rekonstrukcióját, és hát a Kalocsa szíve program keretében az érsekkertnek a botanikai rehabilitációját, a szabadtéri színpadot, a Platán rendezvényközpontot, és hát természetesen, ami most a leglátványosabb mindenki előtt, a Városháza felújítását.
És akkor itt a sorban ugye jön a menhely.
Így van, pontosan így van, a menhely is egy nagyon fontos célkitűzés volt, ami hála Isten már befejeződött, gyakorlatilag elértük a célt, amit szerettünk volna. 2010-ben, ha 2010 előtt valaki látta azt a borzalmas helyzetet, ami a városi szeméttelepen volt, akkor én úgy érzem, hogy a jó érzésű emberek elgondolkozhattak azon, hogy nem érdemelnének-e többet a legjobb barátaink, négylábú barátaink a kutyák. És hát az önkormányzati vezetés és az Összefogás az Állatokért Alapítvány ebben abszolút partnerre talált egymásban, és elkezdtünk egy munkát, ami nem volt egyszerű, hiszen nyugodtan mondhatom, hogy a semmiből indultunk, és jelentős anyagi befektetés is volt, és rengeteg egyéb intézkedés volt, ami azt a célt szolgálta, hogy Kalocsának egyszer egy kulturált kutyamenhelye legyen. Első lépésben megteremtettünk egy kutyatelep, hivatalosan kutyatelep elnevezésű létesítményt, ami már lényegesen jobb volt a megelőző állapotnál, de aztán folyamatában kellett létrehozni a kutyamenhelyet. Nem tudom, hogy a kedves hallgatók tudják-e, ez egy minőségi különbség, hiszen a kutyamenhely egy olyan státusz, ami már egy csomó lehetőségre nyit kaput. Például az országban a kutyamenhelyek már jogosultak arra, hogy pályázhassanak országos és uniós állatvédő pályázatokra, és sokféle olyan jogi lehetőség nyílik előttük, amivel egyre jobbá és jobbá fejleszthetjük ezt a kutyamenhelyet.
Mi volt egyébként az első, ami ilyen szembetűnő különbség az ebtelep, illetve a menhely között? Mi volt az elsődleges probléma, amikor úgy gondoltátok, hogy itt mindenképpen lépni kell?
Hát Először is megszüntettük azokat a borzalmas állapotokat, közműveket építettünk ki, ami előfeltétel volt.
Előtte nem volt kint víz, vagy nem?
Semmi nem volt. Semmi nem volt, csak hogy érzékeltessem, 3 düledező ól volt, ahol a szerencsétlen állatok, ha eső volt, akkor térdig álltak a vízben, nem volt egy ól, gyakorlatilag kimondhatom, hogy semmi nem volt. Tehát egy hihetetlen antihumánus és egy elképesztő borzalmas állapotok voltak. Egyszerűen rendezni kellett a terepet, szennyvízrendszert építettünk ki, közvilágítást építettünk ki, vízvezetékrendszert építettünk ki, és hát elkezdtük a folyamatot. Mi tudtuk a leírások alapján, hogy hova kell eljutnunk, de őszinte leszek, 3 évvel ezelőtt ez még hát eléggé kilátástalannak tűnt, hiszen olyan előírásai vannak a menhelynek, mint lefolyóval rendelkező kennelek, amiben külön melegedésre alkalmas ól van, aztán megvan határozva az állatlétszám, hogy egy kennelben milyen méretű kutyából hány lehet, megvan határozva az, hogy a dolgozóknak egy kis irodája kell, hogy legyen, öltözője kell, hogy legyen, szociális helység kell, hogy legyen, állatorvosi vizsgáló helységgel kell, hogy rendelkezzen egy menhely, és mi a menhelyen még egy kutya futtató részt is kialakítottunk. Továbbá egy olyan karantén résszel is rendelkeznie kell a menhelynek, ahová a frissen bekerült kutyák, pontosan a tömeges fertőzés elkerülése érdekében 2 hetet el kell, hogy töltsenek. Ez, és aztán ilyen alapvető dolgok, hogy rendesen be kell, hogy legyen kerítve, a bejárat, meg sok egyéb dolog biztosítása, a burkolatok, stb., ami egy nagyon lassú, folyamatos munka eredményeként alakult ki, hogy hivatalosan és menhelyé lett minősítve a kalocsai kutyatelep. Én ezt egy óriási eredménynek tartom.
Nagyon örülünk, ugye, mert ugye, ahogy említetted, hogy pályázati lehetősége is van így a menhelynek, de egyébként a városnak. A városnak, hogy ilyen csúnyán tegyem fel a kérdés, miért jó az, hogy van menhelye?
Én azt hiszem, hogy itt több szempontból is indokolhatjuk ezt a kérdést. Ahogy a fölvezetésben említetted a kóborkutyák, én azt hiszem, hogy mindenki 2010 előtt láthatta, hogy falkákban futkároztak a kutyák az utcán. Ennek van fizikai veszélyeztetési oldala, de vannak közegészségügyi vonatkozásai is. Nyilván ezt egyszer meg kell szüntetni. Ez minden kalocsai lakosnak az érdeke, hogy ez megszűnjön. De emellett valljuk be, hogy egy emberiességi oldala is van. Én azt hiszem, hogy minden kultúrált társadalomnak, minden kultúrált városnak az arra rászorulókról gondoskodnia kell. És a kutyák is ez a kategória. Én azt hiszem, hogy nagyon sok állatbarátnak az elképzelésével azonosultunk akkor, amikor létrehoztuk ezt a nagyon kulturált, higiénikus, humánus, és nyugodtan mondhatom, nemzetközi színvonalnak is megfelelő menhelyet. Itt engedd meg, hogy elmondjam azt, hogy itt nyilván nem csak a létrehozás, hanem a folyamatos működtetés is egy komoly feladat. Önkormányzatunk lehetővé tette, hogy a menhelynek főállású vezetője legyen, továbbá olyan ápolók, akik a folyamatos tisztántartásban az állatok etetésében közreműködnek, továbbá biztosítottuk azt az állatorvosi hátteret, anyagiakra gondolok természetesen, ami folyamatosan szükséges, hogy 40-50-60-70 kutyának az egészségi állapotának a megtartását meg lehessen oldani, ugyanakkor a bekerülő kutyáknak a folyamatos vizsgálatát is meg lehessen oldani.
Gyorsan itt egy tévhitet oszlassunk szét. Ugye, ahogy mondtad, hogy a kutyák egészségügyi ellátása, de többször hallunk arról, hogy a kalocsai menhely gyakorlatilag majdnem, hogy tényleg kezdete óta teltházzal működik. És volt esetleg arra precedens, hogy bármikor ezokból kutyákat oltottak le, mert hogy esetleg nincsen hely.
Személy szerint nekem is, de a kutyabarát kollégáimnak, barátaimnak, az Összefogás Állatokért Egyesület aktivistáinak, vezetőinek is. Alapvető célunk volt, hogy ez Kalocsán megszűnjön. 2010 előtt ez abszolút rendszer volt, hogy mondjam, kiirtották, kivégezték a kutyákat, akik oda kikerültek. Mi elhatároztuk, hogy ezt meg fogjuk szüntetni. És a közelmúltban is ez csak akkor történt meg, hogyha a kutya idegileg kezelhetetlen volt, közveszélyes volt, ha a kutya gyógyíthatatlan betegségben szenvedett, csak ezekben az esetekben, amikor valljuk be humánus cselekedet volt a kutya elaltatása. Jelenleg viszont a kutya menhelyi státusz viszont hála Istennek gyakorlatilag minden szempontból kizárja jogilag is a kutyáknak az elaltatását. És ez számunkra nagyon jó, nagyon örvendetes, és ezért is küzdöttünk azért, hogy a kalocsai állattelep menhely kategóriába kerüljön. Én szeretném még mindig a fönntartásról, engedd meg, hogy néhány gondolatot elmondjak, hiszen ez egy nagyon fontos cél. A fönntartás szempontjából az önkormányzat biztosít folyamatosan bizonyos költségek megtérítéséhez pénzt, mert ez alapvető föltétel. Az alapítványnak, az aktivistáinak itt és most szeretném megköszönni, hogy mindenféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül hozzájárulnak a menhely működéséhez, ami én azt hiszem, hogy nem lehet elégszer köszönni, hogy valaki az idejét, energiáját nem kímélve hozzájárul ehhez a munkához. De nagyon fontos, hogy egy szemléletváltozást láthattunk Kalocsán az elmúlt évek folyamán, hiszen közügyé váltak, és sok más dolgot is említhetném, ami közügyé vált, az emberek hajlandók adakozni, hajlandók jótékonysági tevékenységet végezni. Itt a témánknál maradva az Állatok világnapján már 3 alkalommal megrendezésre került a jótékonysági koncert, ami nagyon jó példája annak, hogy az emberek tesznek a közös ügyért. Továbbá az aktivistákkal együtt, és jó magam is, számtalan esetben a város nagyáruházaiban jótékonysági gyűjtést végeztünk, és
ez pont így volt tegnap előtt is.
Hihetetlen volt látni, hogy szinte mindenki nyilván anyagi helyzetétől függően, vagy egy kis zacskó, vagy egy 50 kilós zsákkal a kosarában jött oda, és hozzájárult és segítette ezt. És én a tényleges eredmények, a konkrét tárgyi eredmények mellett, én nagyon fontosnak tartom ezt a szemléletváltozást, ami kézzelfogható.
Így kalocsaiként én is kötelességemnek érzem, hogy hát meg az összes kalocsai nevében megköszönjem az aktivisták, meg a ti munkátokat. Mi lesz a következő lépés? Biztos vannak tervek, hogy a menhelyi státusz már megvan, ennek előnyeiről már beszéltünk. Milyen tervek vannak előttetek?
Hát nagyon sok terv van. Természetesen tovább szeretnénk fejleszteni. Nincs az a szint, ahonnan nincs tovább. Tehát még jobbá és jobbá szeretnénk fejleszteni a menhelyet, bővíteni szeretnénk, de érdekes módon híre ment a kalocsai kutya menhely létrehozásának a sikerének, hiszen sikerült egy olyan német állatvédő szervezettel fölvenni a kapcsolatot, aki folyamatos kapcsolatban van a menhelyünkkel, részben úgy, hogy konkrét támogatásban részesíti a menhelyet, részben pedig úgy, hogy interneten hirdetve a kalocsai menhelyen lévő kutyákért eljönnek, elviszik Németországba, és Németországban adják örökbe ezeket a kis kutyákat
és
nagy kutyákat. Ez egy óriási kapcsolat. Innen látszik, hogy kinyílt a világ, és gyakorlatilag nagyon sok embernek fontos ez az ügy. És szeretném innen is kérni a kalocsai polgárokat, hogy amikor már jó idő lesz, és ilyen szép napos idő lesz majd márciusban, áprilisban, mint ma is van, látogassanak ki a menhelyre. A menhely hétvégeken fog rendszeres szabadidős programokat rendezni, ahová szeretettel várják a családokat, ahol el lehet játszani a kutyákkal, ahol a gyerekeket hozzá lehet szoktatni a kutyákhoz, hogy a kutya nem bánt, a kutya barát. ahol sétáltatni lehet a kutyákat. És természetesen a cél az, hogy minél több ember fogadjon örökbe kutyákat a menhelyünkről, hiszen ezzel segítjük áttételesen a menhely munkáját.
Hát én ehhez a munkához kívánok nektek nagyon sok erőt, meg kitartást, illetve, hogy minden cél valósuljon meg a közeljövőben. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm én is!
Simon Zoltán, Kalocsa város alpolgármestere volt a vendégünk a Turmixban, amelyet már is folytatunk.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
Nagyon gyorsan elmulattunk,
Magna Cum Laude Dallas volt a Koronában, ez pedig a Turmix közérdekű szolgáltató jellegű magazin műsorunk percre pontosan 10:30-kor. Januárban a Kalocsai Színházban vonultatta fel a baloldali összefogás a Bácskiskun megyei választókerületben indított jelöltjeit. Az alkalom egyben egy lakossági fórum is volt, amelyet a Kalocsai körzetben indított Niedermüller Péter képviselőjelölt vezetett. A politikus korábbi kalocsai látogatásainak a tapasztalatairól, a jövőre vonatkozó terveiről, illetve a választási esélyeiről beszélgetett Vörös István riporterünkkel.
Ön Kalocsán vett már részt, ha nem is lakosság, de egy ilyen beszélgetős fórumon korábban. Mik voltak a tapasztalatok, hogy emlékszik erre vissza?
Azért több különböző alkalommal jártam már Kalocsán. Ezek mindig nagyon nyitott, élénk, helyenként vitatkozó fórumok voltak. De hát ezeknek ez a lényege, hogy az ember tapasztalatokra tegyen szert. Nem azért járom fórumokra, hogy ott mindenki éljen ezen és tapsoljon, hanem pontosan azért, hogy meghalljuk, hogy az emberek helyben, az ország különböző városaiban, településein milyen gondokkal szembesülnek. Ezek nagyon különböző tapasztalatok, és én ezért szerettem és tartom nagyon fontosnak ezeket a fórumokat, mert ezeken nagyon sokat lehet tanulni, más világokat, benyomásokat megismerni. Ez a cél. A politika akkor tud hatékonyan működni, ha ismeri az emberek tapasztalatait, mindennapi életét.
Legutóbb milyen dilemmák, kérdéskörök, problémák vetődtek fel itt a Kalocsai Fórumon?
Azt kell mondjam, hogy lényegében mindig ugyanaz a 3-4 probléma vetődik föl, csak talán más-más konstellációban. Ugye egy alapvető probléma mindenütt a foglalkoztatás és a munkahelyteremtésnek a kérdése. Kalocsai is, Bács-Kiskun megyének ez a választókerület és egy olyan vidék, ami azért hát elég messze van, ha így lehet fogalmazni, mondjuk az országos központoktól. Nem akarom azt mondani, hogy egy leszakadt vidék, mert ez így nem igaz, de az igaz, hogy messze van, nem nagyon jó a közlekedési infrastruktúra, az országút, a vonat, ami ugye azért nagyon fontos, mert az igazi nagy beruházóknak ez az elsődleges szempont, hogy jól elérhető legyen az a város, az a település. Ugyanakkor ugye az is egy probléma ezeken a vidékeken, így Kalocsán is, hogy nincs is mindig a megfelelő munkaerő, a megfelelő képzettségű munkaerő, egy másfajta munkakultúra van. Szóval nagyon sok probléma van, amiből ugye az következik, hogy a fiatalok azok, akik felsőfokú végzettségre tesznek szert, azok elmennek innen, és már nem is jönnek többet vissza. És ez azért nagyon rossz, ugye pont ez a népesség réteg, a fiataloknak ez a magasan kvalifikált része az, amelyik egy régióba életet tud hozni, amelyik gazdasági erővel bír, vásárlóerővel bír, innovatív, kreatív, tehát aki hozzá tudna járulni ahhoz, hogy ez a vidék egy kicsit megerősödjön és kidolgozza magát. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon nagy probléma itt is ebben a választókörben, ezen mindenféleképpen kell valamiféleképpen segíteni. A másik, ami ezzel összefügg, azt gondolom, az a veszély érzés, ami sok emberben megvan azzal kapcsolatban, hogy elszegényedik, elveszíti a munkahelyét, hogy görcsös elragaszkodik egy meglévőhöz, nincsen benne semmi vállalkozásik, hogy valami újat kipróbáljon. És azért ezt látni kell, hogy Magyarország az utolsó 4 évben, annak ellenére, hogy a kormány mindig azt mondja, hogy Magyarország jobban teljesít, a népességnek egy jelentős része ténylegesen szembesült az elszegényedéssel és annak a következményeivel. Ami ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs mit enniük, hanem azt jelenti, hogy például a gyerekeiket nem tudják elküldeni tovább tanulni, mert már nem tudják megfizetni, nem is a tandíjat, nem tudják megfizetni azt, hogy egy másik városban lakik, hogy ott egy lakást kell neki bérelni, hogy ottan ennie kell, közlekednie kell. Tehát ugye a továbbtanulás az nem csak azt jelenti, hanem a könyveket jelenti, az utazást jelenti, a lakást, a megélhetést, és így tovább. És ezek olyan plusz terhek, amiket nagyon sok ember nem tud vállalni már. Ez egy újabb probléma halmaz, azt gondolom. És van egy további probléma halmaz, nevezetesen az, hogy ugye egy ilyen vidéken, mint Kalocsa környéke is, ami azért alapvetően mezőgazdasági jellegű vidék. Itt nagyon nehéz manapság már a mezőgazdaságból megélni, nagyon nehéz fizikai munka, nagyon kevesen vállalkoznak rá. Ezek a kis gazdaságok, ezek nem mindig alkalmasak, vagy nagyon sokszor nem alkalmasak arra, hogy egy családot, vagy egy akár egy szélesen nagyobb sok tagból álló családot eltartsanak. És itt szükség lenne valamiféle struktúraváltásra, és akkor megint visszakanyarodtunk az első problémához, hogy akkor valami ipar kellene, vagy szolgáltatás kellene. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy alapvető problémája, amennyire én látom ennek a választókerületnek, ennek a vidéknek, és nyilvánvalóan az a feladat, hogy ezen valamilyen módon változtassunk. És ezen nem lehet természetesen egyik napról a másikra, hétfőről kedre változtatni, hanem itt az lenne a lényeg, hogy az ilyen vidékek számára, amik még egyszer mondom, nem a mély szegénység, nem a leszakadás az alapvető probléma, hanem az, hogy megrekedtek egy bizonyos szinten, egy bizonyos színvonalon, ezekre hosszú távú fejlesztési projektek kellenek. És mi mindenféleképpen azon vagyunk, hogy ilyen hosszú távú fejlesztési projektek projekteket dolgozzunk ki, hogy olyan embereket is be tudjunk vonni a munkaerőpiacra, akiknek egyébként semmiféle fajta lehetőségük nincs. Ez kellenek átképzési programok, ez kellenek gyors és hatékony szakképzési programok, ehhez kell az, hogy embereket be lehessen vonni például a szociális ellátórendszerbe. Kisfalvakban rengeteg egyedül élő ember van, akinek szüksége lenne valamiféle szociális segítségre. Nagyon sok helyen találkozik azzal az ember falvakban, hogy a családoknak mindenki, tehát anya és apa is egész nap dolgozik, a gyerekek egyedül vannak, szükség lenne fejlesztésekre. Tehát azt gondolom, hogy itt nem egyszerűen arról van, hogy na hozzunk egy autógyárat ide Kalocsa mellé, vagy hozzunk egy nem tudom, egy repülőgépgyárat Kiskörös mellé, hanem arra lenne szükség, hogy ezeket az úgynevezett humán erőforrásokat is mozgósítani tudva próbáljunk meg egy másfajta gazdaságfejlesztési koncepciót létrehozni, és mi ezen dolgozunk.
Erre csak én alternatívaként jutott eszembe, hogy nem jelenthet részleges megoldást a jelenlegi akár közfoglalkoztatás, akár az iskolákban, ugye egyre több iskola küld ilyen helyekre, amit említett, például idősek gondozásához tanulókat a közösségi szolgálat keretében. Ezek járható utak, amik most megindultak és valamilyen szinten működnek, vagy pedig valamilyen teljesen más megközelítésben kellene ezt helyezni?
Ezek biztos van olyan is, ami alkalmazható. Ezek ugye mindig a helyi, konkrét helyi körülmények között dőlnek el, hogy alkalmazhatók-e vagy sem. Ezekről nem nagyon lehet általában beszélni, de azt lehet mondani, hogy általában ezek mind jó ötletek, de ezeket hogyan valósulnak meg, az egy másik kérdés. Amire azonban én gondoltam az előbb, az a következő. Ugye tudjuk, hogy vidéken, kisvárosokban, nagyobb falvakban, de kisebb falvakban is, például az asszonyoknak, a nőknek lényegében nincs semmiféle fajta munka lehetőség, és ezeket az asszonyokat és nőket be lehetne vonni például akár úgy, hogy társadalombiztosítási jogot is nyernek vele az öregeknek a gondozásába, akár a betegeknek a gondozásába, az iskolai felügyeletbe. Tehát ugye nem csak abba kéne gondolkodni, hogy az iskolába több pedagógus kell, az is kell, de mondjuk kellhetnek olyan emberek, akik például délutánonként, ha ott marad 5 gyerek, 10-15, azoknak a felügyeletét ellátja, azokkal különböző foglalkozásokon vesz részt. Tehát azt szeretném mondani, hogy ezt az ilyen szokásos gondolkodásunkat, hogy vannak tanárok, meg vannak, nem tudom én, hogy ki kell tágítani egy kicsit. És ilyen, nem akarom azt mondani, hogy szociális munkások, de olyan típusú tevékenységekre viszonylag gyorsan ki lehetne képezni nőket is, férfiakat is, akik, hogyha kapnának ezt társadalombiztosítási védelmet, lenne egy normális, vagy legalábbis a normális megközelítő fizetésük, akkor azoknak lenne egy jelentős esély arra, hogy visszalépjenek a munkaerőpiacra. Mert akkor utána elmehetnének esetleg egy kórházba dolgozni, elmehetnének idősök otthonába dolgozni. Szóval hogy ne csak arra gondoljunk, hogy ezeken a helyeken az ipar, mert az nagyon nehezen fog idejönni, hanem meg kell keresni azokat a másfajta lehetőséget, ahol az emberek tisztességes munkáért, tisztességes bért kapva meg tudnak élni.
Más témára kanyarodva, amikor nyilvánossá vált, hogy egy kit indít a kormánypárt, illetve az ellenzék, és most már az LMP is kihozta, illetve a Jobbik is kihozta ezt a listát. Talán az egyik vasárnapi újság, nem tudom, hogy találkozott ezzel a cikkel, úgy ecsetelgette, hogy mely területeken kinek milyen esély vannak. Bizonyára ön is utána nézett a kalocsai körzettel kapcsolatban, ahol ugye önt indítja a DK jelöltként. Milyen lehetőségeket, milyen esélyeket lát?
Ugye az összefogás jelöltjeként vagyok jelen, tehát a Magyar Szocialista Párt, az Együtt 14, a Demokratikus Koalíció, a Párbeszéd Magyarország és a Magyar Liberális Párt jelöltje. Ez egy új választókörzet, ugye átrajzolta a kormány a választókörzeteket. Ez a választókörzet így ebben a formában korábban nem létezett. Sokan, nagyon sokan szakértők azt mondják, hogy ez egy erősen jobboldali kötődésű választókörzet. Én azt gondolom, hogy nekem nem az a feladatom, hogy ezzel törődjek, hanem nekem az a feladatom, hogy megpróbáljuk ezen változtatni. Én teljesen természetesen tudom azt, hogy az elmúlt 4 vagy 5 választási időszakban vagy periódusban mindig inkább jobboldalhoz köthető jelölt nyerte meg itt a választásokat, Semjén Zsolt korábban, ugye most Font Sándor is nyilvánvalóan egy esélyes jelölt. De ugye szeretném mondani, és ez nem csak a kincstári optimizmus mondatja velem, hogy minden sorozatnak egyszer vége szakad. Én nagyon erősen hiszek és bízom abban, hogy ez egy olyan választókerület, ami átbillenthető. És ez azt jelenti, hogy átbillenthető, hogy nekünk minden erőnkkel azon kell lenni, a mai demokratikus ellenzéknek, hogy az embereket meggyőzzük arról, hogy mi egy másik, egy jobb alternatívát tudunk adni. Tudja, én mélyen hiszek a demokráciában, és mélyen hiszek abban, hogy a választás az valóban az koncepcióknak, az elképzeléseknek, az alternatíváknak a versengése. Én úgy indulok el, hogy én biztos vagyok abban, hogy egy nagyon jó alternatívát képviselek, biztos vagyok abban, hogy egy olyan alternatívát képviselek, ami ennek a régiónak a hasznára válna, az itt élő embereknek az élete jobb lenne, hogyha a minket választanának, vagy a mi koncepciójukat választanának, de természetesen veszem, hogy erről a választók fognak dönteni. És amit a választók döntenek, azt tudomásul fogjuk venni. Azt gondolom, hogy ez a demokrácia lényege, hogy különböző koncepciók egymással versengenek, nagyon sokat fogunk dolgozni, nagyon erőteljesen fogunk érvelni, utána a választók döntésére bízzuk magunkat.
Erről órákig beszélgetnénk, hogyha most föltenném azt a kérdést, hogy mi ez a koncepció, mi tartozik ebbe a koncepcióba, de megkérem, hogy mégis foglalja nekünk ezt, hogyan képzeli el azt a koncepciót, amire azt mondta ön, hogy az itt élők javát szolgálja, ebből helyben profitálnának az itt élő emberek, és ezt az alternatívát képviselik.
Nézd, tehát ugye az összefogásnak, tehát az öt demokratikus ellenzéki pártnak lesz egy közös programja, ezt most még nem hoztuk nyilvánosságra, amíg folyik az egyeztetés, de a közeli napokban nyilvánosságra kerül. Erről nyilván most nem fogok részleteiben beszélni, mert az nem lenne fair. De mondok néhány olyan szempontot, amiről azt gondolom, amiről ma délután is fogok a gyűlésen beszélni, ami azt gondolom, hogy fontos. Én azt gondolom, hogy az ilyen régiók esetében, mint Kalocsa is, az igazi kilábalást, azaz oktatásra és a képzésre épülő foglalkoztatás jelenti. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk nem azt kell mondani, és erre az előbb utaltam már, hogy na majd mi idehozunk egy nem tudom én milyen nagy beruházást, hanem az embereket kell olyan készségekkel és képességekkel felruházni, hogy a regionális és országos munkaerőpiacon is megtalálják a maguk helyét. Mit jelent ez? Ez azt jelenti például, hogy meg kell erősíteni az általános iskolai oktatást. Nem megengedhető az, hogy gyerekek, 16 éves fiatalok úgy hagyják el az iskolát, hogy lényegében funkcionális analfabéták. Ez megengedhetetlen, ezeknek az embereknek semmiféle jövőjük nincs ma már. Tehát meg kell erősíteni az általános iskolát, és meg kell erősíteni a szakoktatást. Méghozzá olyan értelemben kell megerősíteni a szakoktatást, hogy korszerű ismeretekhez jussanak. Tehát ne csak azt tanulják meg, hogy a csavarhúzóval mit kell csinálni, hanem tanuljanak nyelveket, tanuljanak informatikát, tudjanak bánni a számítógépekkel, és legfőképpen legyen bennük egy készség az állandó tanulásra. Ugye ma már nem úgy van, mint régebben volt, hogy az ember kitanult egy foglalkozást, azt egész életében asztalos volt, és abból szépen megélt, hanem bizony néhány évenként esetleg foglalkozást kell váltania. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha van mögött egy képzési rendszer, amiből be tud lépni, és viszonylag gyorsan ki tud jönni. Tehát egy ilyen rugalmas képzési rendszerről van szükség. A harmadik szempont pedig én, amit én szintén nagyon fontosnak tartok, az az, hogy amire ön is rákérdezett, hogy a helyi közösségek erejére kell támaszkodni. Tehát nem azt kell várni, hogy na majd idejön az Audi, a Suzuki, az Opel, vagy nem tudom én micsoda, hanem helyben kell, ha akarja, ipari parkokat létrehozni, a kisvállalkozásokat támogatni, nagyon erőteljesen azt kell csinálni, hogy a helyi vállalkozók építsék, a helyi kereteken belüli munkákat ők végezhessék el. Nem azt kell, mint kiskörösen van, hogy kiszervezik ide, meg kiszervezik oda, és 300 kilométerről jönnek építőipari cégek, hanem arra van szükség, hogy helyben legyenek. Tehát, hogy a helyi közösség lássa munkával a kisvállalkozásokat, mert akkor tudnak embereket alkalmazni, akkor tudnak munkásokat fölvenni, tehát a saját közösség is életbe tudja tartani önmagát, meg a környezetét. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy akár helyi adókkal, akár helyi szociális társadalombiztosítási támogatásokkal, adókedvezményekkel arra vegyük el az embereket, hogy igen, próbálj valamit csinálni itt helyben, az önkormányzat, a helyi közösség odaáll mögé, nálad rendeli meg az ajtót, ablakot és az autószerelést, nem pedig valahol máshol. És én azt gondolom, hogy ha ezt a 3-4 szempontot, amit most itt nagyon röviden felvázoltam, összekötjük egymással, akkor én azt fogjuk látni, hogy Nyugat-Európában mindenütt látunk, hogy kis közösségek, talán kevésbé fejlett régiók is életképesek, és az emberek megtalálják ott a számításaikat. Ez az első lépés, a következő lépés az, hogyha ez így van, akkor a fiatalok már egyre csökkenő mértékben akarnak elmenni, ott maradnak, oda viszik a kreativitásukat, az innovációjukat, a know-how-t, ők is tovább viszik, és akkor elindul egy folyamat, ami egy régiót ki tud emelni, még akár a többi régióval való vetélkedésből, vagy egy ilyen kis választókerület népesség is. Szóval én nagyon erősen ebbe bízom, és én azt gondolom, hogy az emberek ezt megértik. Ez persze kell vállalkozó kedvehez kell bátorság, ehhez kell hitel, de pontosan arról van szó, hogy ezeket a körülményeket kell megteremteni, és ezeket a körülményeket megteremtjük, és az embereknek azt mondjuk, hogy mi biztosítjuk a körülményeket a számodra, te dolgozz, csináld és vidd előre, akkor ez a világon mindenütt működik, és nem látom, hogy itt miért nem működne.
Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy mindezt elmondta nekem. Gondolom, hogy a jövőben találkozunk még önnel majd Kalocsán.
Én is köszönöm szépen.
Niedermüller Péternek köszönjük szépen a baloldali kalocsai választókerületben indított képviselőjelöltnek a beszélgetést. Már is visszatérünk dr. Kisabba jegyzővel, akitől megtudhatjuk, hogy hová költöznek ideiglenesen a Városházáról a különböző hivatalegységek, és hogy hol mondhatják ki a boldogító igent azok a párok, akik május és augusztus között ezt a Városháza dísztermében szerették volna megtenni.
Közérdekű szolgáltató magazin. Turmix.
Turmix. Korona FM 100.
It was the year of 91. Freddie Mercury was gone. Nevermind was playing on our radios. We were only 17. I would park out on your street, wait for dark to see you climbing out your window. Something's gone wrong with the weather. There's a storm out in the desert, but to us that all seemed very far away. Sometimes when I think about those days, it makes me wonder what went by. Oh yeah, left me breathless. She was so damn wild. Sometimes I think those were the best days of our lives. Oh, we were young and reckless, too soon out of time. Next time I'm 17, I won't be left behind. She was still gin and cigarettes I'd stolen from my dad. We both knew what would happen next in my cherry red X. Did she know she was the best I'd ever had? Said we'd always be together, that we'd stay this way forever. The future seemed so very far away.
És énekesi Avanzsát. Ő volt James Blunt itt a Korona FM 100-on, ez pedig a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk, amely az utolsó témában jelentkezik a folytatásban. A hétben látványos stádiumba érkezett a kalocsai Városháza rövidesen induló külső, illetve belső felújítása. Állványzat öleli ugye most körbe a Városháza, a belváros emblematikus épületét is, megváltozott a forgalom is a főutca környékén. Ezzel egy időben a Városházában működő önkormányzati hivatalegységeknek és a cégeknek is ideiglenesen el kellett költözniük, sőt a díszterembe tervezett nyári esküvőknek is új helyszínt kellett találni. Hogy ezt miképpen sikerült megoldani, arról dr. Kiscsaba, a kalocsaváros jegyzője beszélgetett Füstös Éva és Német István kollégánkkal.
Mit hol kereshetünk ezután, vagy egyébként keresnünk kell-e és mikortól?
Sajnos keresni kell, és némi kellemetlenséggel jár. Tehát a két rövid válasz igen. Először is azért azt el szeretném mondani, hogy egy nagy projektnek a vége felé vagyunk már, tehát amikor a városháza is megújul. Egy régi kollégámmal beszéltem, azt mondta, hogy 69 óta dolgozott itt a városházán, de ilyen mértékű felújítás még sose volt. Most ezt mi is tapasztaljuk, hogy ilyen mértékű felújítás még sose volt, ugyanis hát sajnos szinte az egész hivatalt át kellett költöztetnünk. Két helyre próbáltuk a hivatalt elhelyezni, az egyik a inkább úgy mondom, a régebbi kalocsiak jobban fogják tudni a Tiszti Klub étterme feletti rész, tehát a Tiszti Klub épülete, ez most olyan klubház. Annak az emeletén lehet megtalálni a Városi Üzemeltetés és Fejlesztési Irodát, bár ők már korábban átköltöztek, meg a hátsó részen már elkezdődtek a felújítások, tehát ott ugyanúgy a városfejlesztési rész található, mint eddig. Itt a pályázatokkal foglalkoznak, beruházásokkal, maga a város üzemeltetés, illetve az építéshatóság is ott található. Ami új helyszínet úgymond, az a Hunyadi Kollégium épülete, a régi Hunyadi Kollégium, az a Kossuth Lajos utca 14-16. Ott jelenleg a közgazdasági iroda található, és ide értem az adócsoportot is. Ezt azért hangsúlyoznám ki, meg ugye lassan kezdődnek majd az adóévek kiküldése, adóbevallások időszaka is majd lassan kezdődik. Tehát ott van az adócsoport, az ügyfélfogadási ideje nem változott, tehát ugye, hogy hétfő, szerda és péntek a megszokott időpontokban. Természetesen az egész számítástechnikai hálózatot át kellett telepíteni, telefonvonalakat, mi egymásokat működnek. A polgármester úr, illetve az ő kabinette vezetőség az maradt ugyanúgy a hivatalba.
És ők ott maradnak végig a felújítás ideje alatt? Vagy ők is költöznek
már? A terv szerint ott maradnak a hivatal épületében, csak ugye a hivatal épületét is több szakaszból újítják fel, tehát elkezdik a egyik középső résszel, hátsó résszel, és a hivatal homlokzati része az első résszel, az kb. 3 hónap múlva kerül sorra. Tehát a belső felújítás, meg ugye majd látni fogják a lakók, hogy már állványozás lesz a homlokzat felújítás miatt, tetőfelújítás, belőfűtés felújítás, vezetékek felújítása, mi egymás. Tehát kívül is belül is lesz felújítás, és hát próbáljuk mindenképpen úgy a költözés megoldani, hogy mindenkinek megfelelő legyen, hát többé-kevésbé.
Tényleg egy irdatlan munka, tehát azért mindenki tudja, hogy mekkora a polgármesteri hivatal, hogy abban hányan dolgoznak?
Hát a jelenlegi létszámunk, ami engedélyezve van, az Kalocsán 59 fő.
Tehát 59 fő. 59 főnek van íróasztala, telefonvonala, én nem tudom hány aktája, ügyirata, ezt mind elköltöztetni, borzasztó nagy munka.
Hát a legnagyobb gondunk ilyenkor ugye az iktatás, igazságozási dolgok megoldása. Csak példát mondok, hogy ugye most le van szervezve szinte órára, hogy ki hova megy, mikor történik az iktatás, meg az például összeszedve, Hunyadi Kollégium, utána vissza az akta, postabontás, mi egymás. De ezt remélem, hogy a lakosság ezt nem fogja úgy észrevenni, mert szeretnénk beleférni a szükséges ügyintézési határidőkbe.
És a jegyző az hol foglal helyet? Vagy neki nincs is már helye?
Hát most jelenleg nekem kiszorítottak egy helyet egy korábbi kis tárgyalóba, most korábban ugye...
De a hivatal épületében?
Igen, ott vagyunk benne a hivatal épületében. Hát ugye korábban ugye volt a jegyző, titkárságvezető, illetve a aljegyző úr. Itt három irodában voltunk egymás mellett. Hát most összeszogottunk, most egy ilyen...
Sokkal ember kis helyen is.
Hát egy ilyen legénylakás ki lett alakítva. Részünk, hogy hárman vagyunk benne.
Értem. Mi a helyzet az anyakönyvi hivatal? Mert nagyon sokan kérdezték, hogy hogyan lesznek most. Ugye most vannak az esküvő foglalások, helyszínek, meg hát az esküvő időpontok kitűzése az idénre. Hol zajlanak majd a szertartások például?
Ez egy nagyon jó, és köszönöm is a kérdést. Hát az ügyfélfogadási iroda, tehát a lakosság ügyfélszolgálatnál van a két anyakönyvvezető. Ők maradnak. Ja, és bocsánat, tehát akkor már magis, tehát az lakosság ügyfélszolgálat marad a helyén.
Az anyakönyvi.
Igen, meg hát a többi segélyezési dolgok, kereskedelmi igazgatás, mi egymás, ez a megszokott helyén ott marad, ők nem költöznek. Ők ugye két év ezelőtt fel lett újítva az a épületrész, oda nem kívánunk hozzányúlni. Természetesen ez is fel lesz kívülről állványozva, de megfelelő bejárat biztosítva mi egymást. Tehát nagy létszámú ügyfélforgalom ugyanúgy zavartalan lehet ott. Ez ezzel nem lesz gond. Na, anyakönyvvezető. Két anyakönyvvezető ugyanúgy a helyén van, ugyanúgy ott fogjuk a hagyatékügyeket intézni mi egymás, ami még az anyakönyvhöz tartozik. A szertartásokkal úgy tervezzük, hogy május végéig meg tudjuk oldani, hogy a polgármester hivatal épületébe megtartjuk a nagy díszterembe az esküvőket, utána a klubháznak a emeleti részén van egy kialakított nagyobb terem, ami annak idején felújításra került, és ott lesznek a szertartások. Tehát át kell vinnünk, ez kb. Egy 3 hónapos időtartamot jelez. Június 1 és augusztus 31 között, aki úgymond nagyobb esküvőt szeretne, illetve a kisebbet is most már kénytelenek vagyunk oda átvinni, és ott fogjuk tartani az esküvőket. Remélem ez a fennakadás nem lesz jelentős, az az épület is akadálymentes, lift van, tehát megközelíthetősége biztosított. Sajnos ez ezzel jár, mert a lisztelmi rész is felújításra került, tehát fűtésrendszer, felújítás, vezetékrendszerek, állványozás, nem lenne szerencsés szerintem ott ilyenkor esküvőt tartani.
És ilyen esetben van arra lehetőség, hogy kint külső helyszínen legyen az esküvői szertartás?
Külső helyszínen eddig is volt lehetőség. Nagyon egyszerű, tehát van egy anyakönyvi rendelete a városnak, amit meg kellett alkotni, ez egy törvényi kötelezettség volt, abban meg vannak határozva a díjak. Meg volt egy külső esküvő, ennyi. Itt azért felhívom mindenkinek a figyelmet, hogy a kalocsai anyakönyvvezető csak a kalocsai területen mehet. Tehát voltak már megkeresések olyan, hogy Bakotpuszta, vagy inkább Bakotpuszta, igen, külső helyszín, tehát Bakotpuszta például nem a kalocsai közigazgatási terület.
Hát oda nem mehet,
oda nem mehet ki.
Mennyire kemények az anyakönyvek? Víz alatti esküvőben partner, vagy légiben ejtörnyös ugrás?
Szerintem az ejtörnyő, van ez egyik anyakönyv, hogy az egyik bevállalósabb. Szerintem az ejtörnyőt bevállalom.
Na, aki most nősül, hogy ezen gondolkodik, az akár ezt is számba veheti, ezt a lehetőséget.
Várható, meddig tartanak ezek a dolgok? Mit lehet tudni, mikor költözik a hivatal vissza?
Vissza egy kicsit ilyen szakasos visszaköltözés lesz, úgyhogy inkább a végső határidőt fogom mondani, amikor talán helyre áll a rend. Illetve nem talán, hanem helyre kell, hogy álljon a rend, az augusztus 31. Tehát a beruházásnak a végső dátum az augusztus 31. Tehát szeptember 1-re már működni kellene rendesen.
Szerintem ezt most sokan megjegyezték, hogy Kalocsán még ejtőernyős ugrást is lehet anyakönyvvezetővel együtt. Köszönjük szépen dr. Kis Csabának, Kalocsa város jegyzőjének, hogy mindezt megosztotta velünk. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on. Show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Wait it on a line.
Wait it on a line.
Just
észrevétele szólt. Üdvözlet önnek is, ez a Korona FM 100, ahol Turmix-szal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait, kérdéseit természetesen most is várjuk öntől az info@koronaradio.hu e-mail címre, vagy telefonon a 78-as körzet 567-662-es telefonszámon. Térségi magazinunk a legközelebb jövő szombaton délelőtt, vagyis február 22-én jelentkezünk majd 10-től 11-ig a szokott időben. Tartsanak velünk akkor is, itt a 100-on.
Készült a Médiatanács támogatásával
a Média Mecenatúra programban.